Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, elnök úr. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az OTP remek 2023-as eredményeiről ír a gazdasági sajtó, és a részvényen is látszik, két éves csúcsán volt éppen hétfőn. A várakozásaihoz képest is jó az eredmény, vagy nagyjából erre számított menet közben?
A tervekhez képest sokkal jobb eredménye zárt a bankcsoport. Eleve egy jelentős növekedésre számítottunk, de nem arra nem, hogy megháromszorozzuk az eredményt. Több országban kedvező volt a gazdasági helyzet, a növekedésünk, jók voltak a megtérülések, és összességében így azt mondhatom, hogy valóban egy rekord évet tudtunk zárni.
Mi itt azt tapasztaltuk, hogy nem nagyon jó a gazdasági helyzet. Az OTP csoport által belakott országokban jobb volt a helyzet?
Bizonyos országokban jobb volt a helyzet. Hát Magyarországon a tőkére vetített megtérülésünk 15-16% között volt, míg a csoport szinten 27%. Különösen jó voltak a növekedés Bulgáriában, Horvátországból, alacsonyabbak voltak a kamatok is, jelentős eredményt értünk el, és hát jól sikerültek az akvizíciók, például Szlovéniában szintén nagy hozzájárulója lett a csoport eredményének.
Van ezekben még több tartalék, vagy ezek az országok most stabilan fogják hozni nagyjából ezt az eredményt, ezt hogy látja?
Nem, mert van tartalék, mindenütt növekedésre számítunk. Eleve Szlovéniában csak 11 hónap eredménye van benne a 23 éves számú, majd 24-ben már teljes. 12 hónap eredménye benne lesz, mert ugye januárt követően vettük át. Van olyan ország egyetlen, amelyik veszteséges volt, Üzbegisztán. Tavaly évközben, fél év után vettük át a bankot, és hát elég sok tartalékot képeztünk, ami jellemző az OTP csoportra, elég sokba kerül az átalakítási költség, de ezzel mind kalkuláltunk. De ott már ez évben jelentős eredményre számítunk, tehát én abba bízom, hogy az eddigi rekord az csak egy évig lesz rekord, és jövőre túlszárnyaljuk.
A betétgyűjtésben meg a hitelkihelyezésben vannak egyirányú folyamatok, vagy ahány ország ez annyiféleképpen történik?
Hát minden ország egy kicsit különböző, de csoport szinten a hitelbetét mutató 72%, tehát a betéteknek csak a 72%-át helyezzük ki, ami nagyon biztos, stabil pozíciót jelent, és nagyon fontos az is, hogy a különböző kötvénykibocsátások révén szerzett források 8%-ot képviselnek csak az összes források között, mert hiszen a betét a sokkal stabilabb, mint egy kötvény elvileg.
Az OTP hatékonysága és jövedelmezősége az a régiós versenyben hogy áll? Nagyon nagyokkal is kell versenyezniük.
Hát jól állunk, először meg kell említenem, ami nem hatékonyság, hanem méret, hogy az OTP történetében először ez évben publikálta a Banker magazin, mi lettünk Európa, Közép-Európa és Kelet-Európa legnagyobb bankja. Eddig mindig mások voltak, inkább a lengyel PKO BP, az ottani OTP, ugye, akinek egy nagy előnye volt, hogy 40 milliós országban tevékenykedik, most sikerült lehagyni őket, tehát nagyságba is előre léptünk, meghaladtuk a 100 milliárd eurót a bank méreg főösszegében, amitől kezdve már egy bank nagy banknak számít Európába, és ezen túlmenően a hatékonysági mutatóink is, akármelyiket nézzük, legyen a kiadás, bevételmutató, vagy tőkére vetített megtérülések, ezekbe mind a versenytársainkat verjük. És ami még nagyon fontos és sajátja volt mindig az OTP-nek, a stabilitásra törekedett, hogy nem csak jó 5% alás, úgy ez a nem teljesítő hitelek aránya, de minden egyes problémás hitel kategóriába körülbelül dupla tartalékot képzünk, mint a versenytársaink. És ez egy nagyon fontos stabilitás, hogy túl a tőke, a likviditás stabilitásán, még a tartalékokban is olyan összegekkel rendelkezünk, ami minden potenciális kockázatot lefed. Nem véletlen, nem tudom, akarta-e kérdezni, vagy nem, de inkább elmondom, hogy tavaly végzett egy stressztesztet a Európai Bankhatóság a 70 legnagyobb európai banknál, amiben azt vizsgálták, hogy ha egy gazdasági krízis következne be a gazdaságba, akkor hogyan viselkedne a banknak a mérlege, mennyire maradna stabil, elegendő lenne a tőke. És hát a 70 bank közül az OTP lett Európa negyedik legstabilabb bankja, amire nagyon büszkék vagyunk.
Egy nagy banknak annak másképp kell viselkednie a piacon, mint amikor még nem volt nagy bank, vagy csak élveznie kell az előnyeit, hogy most már nagy bank?
Hát vannak ennek előnyei, vannak hátrányai. Van olyan hátránya például, hogy egy rendszer szintű kockázatot hordozó bank, tehát amelyik a egész gazdaságra nagy hatással lenne, hogyha tönkre menne, ezzel kapcsolatban mindig több tőke követel, mint ír elő a felügyelet, tehát magasabb tőkével kell gazdálkodnunk, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan megtérülést hozzunk, mint egy kis bank, sokkal több profitot kell csinálni, és hát nyilván másik oldalon meg van hatékonysági előnye, hatékonyabban tudunk gazdálkodni a különböző eszközeinkkel, számítástechnikai kapacitások kihasználásával, munkaerővel és így tovább.
De miben tud az OTP versenyképesebb lenni, jobb lenni, mint a vetétársai? Ha most már nagy bankokkal kell mindig összemérni, vagy mindenkivel, aki a piacon van?
Hát azzal kezdeni, hogy Magyarországon nem lehet bennünket összemérni senkivel. Nem a minőség vagy a nagyság okán, hanem azért, mert mi Magyarországon, a magyarországi mérlegben benne van egy csomó olyan szám, ami a csoporthoz kapcsolódik. Például 1800 milliárd befektetés a leányvállalatokba, a különböző emre tőkekövetelményekhez kapcsolódó tőkekibocsájtás, vagy a létszámunkból ott szerepelnek azok a kollégák, akik igazából a külföldi irányításával foglalkoznak. Tehát így nem lehet összevetni. Hasonló szerkezetű bankokkal, mint mondjuk egy Unicredit, Intéz, a Raiffeisen, ezekkel össze lehet bennünket hasonlítani, azt kell mondjam, hogy ezeknél sokkal hatékonyabbak vagyunk.
Hogyan fog alakulni a mostani meglátása szerint a magyarországi bankpiac? További koncentráció, vagy ugyanennyi versenyző lesz 5-10 év múlva is, mint most?
Én mindig azt gondoltam, hogy ez sokkal gyorsabb folyamat lesz, és ehhez képest, tehát alig-alig van számottevő konszolidáció a magyar piacon. Én azt gondolom, hogy akkor lesz konszolidáció elsősorban a magyar piacon, ha a magyar bankok tulajdonosait külföldön megvásárolják, vagy mörzsökre kerül sor.
Lát ilyen folyamatokat? Vagy ez folyamatos?
Egyelőre nem nagyon látok ilyet.
Egy fintech céghez képest, egy univerzális bank, amilyen az OTP, miben rejlik a versenyképessége? A fintech céget azért szeretjük, mert olyan egyszerűnek tűnik minden.
Hát egyszerűnek tűnik, meg egyszerűbbnek is tűnhet, mert sokkal kevesebb szabály vonatkozik rájuk. Tehát azt tartjuk unfairnek, hogy ha nem bankként működik, akkor nyilván ugyanazokat a követelményeket, még ha egyébként pénzügyi szolgáltatást is árul, mint például a Revolut, nem ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelni. De arra büszke vagyok, hogy amikor a mi applikációinkat, a mobilbanki applikációkat, akár az Android, akár az iPhone készülékeken összehasonlítják, és 4,8-4,7 pontot kapunk rá az maximális 5-ből, akkor csak 1/10 maradunk el a Revoluttól. Tehát annak ellenére, hogy nagyok vagyunk, ugyanolyan rugalmasak vagyunk, és hasonló színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani, miközben annak a pénze, aki nálunk bankol, az sokkal nagyobb biztonságban van, másrészt helyben kap ügyfélszolgálatot, ha bármilyen problémája van a kártyájával.
Mennyire kell például egy banki applikációt csillogóvá tenni? Most már azt is látom, hogy mekkora a karbon lábnyomom, hogyha vásárolok valamit.
Hát itt azért a legfontosabb az, hogy kényelmes legyen használni. Tehát ha valaki kezébe veszi, rögtön áttekinthető legyen, lehetőleg lefedje az ő általa használt termékek teljes körét, és minél kevesebb lépéssel tudjon egy tranzakciót végrehajtani.
De a digitális bankolás irányába tett lépés az azt is jelenti, hogy a fiókok, az emberi kapcsolatok száma ezzel arányosan csökken?
Hát nyilvánvalóan minél inkább a tranzakciók terelődnek át a digitális eszközökre, hát kevesebbszer találkozik az ügyfél a banki alkalmazottal, de ez szerencse is, mert az ilyen tranzakcióknál nem túl sok hozzáadott értéke van a banki alkalmazottnak. De mondjuk egy jelzáloghitel, vagy kisvállalati hitel, vagy nagyobb összeg lekötése privátbanki tanácsadásnál, ott viszont szükséges továbbra is a személyes jelenlét, ezt az ügyfelek is igénylik, és a banknak is szüksége van rá.
Ja, hírek szerint egy eurozónás uniós tagállamban van akvizíciós terve az OTP-nek, olyan országban, ahol eddig nem volt jelen. Meg is indult a találgatás a gazdasági sajtóban, hogy ez vajon melyik ország lehet. Olyan ország, ahol mint univerzális nagybank versenyelőnyt élvez? Tehát úgy lép be? Ilyen országot kell elképzelni?
Hát egy olyan országot, és akkor még annyit elárulok, és ez most exkluzív hír az Inforádió kedvére, hogy ezzel az akvizícióval egyidejűleg három országba lépünk be, és olyan országokban, ahol nagyon fejlett a digitalizáció, és nagyon fejlett a bankrendszer.
Tehát ez egy olyan bank, amelynek három másik országban vannak még.
Összesen három
országban vannak fiókjai, érdekeltségei.
Az anyabankkal
együtt. Az anyabankkal együtt. És ezt az egész, tehát ez akkor egy nagy bank, nyilvánvalóan.
Hát egy viszonylag nagy bank, igen.
Egy viszonylag nagy bank. Korábban arra törekedtek, és ezt itt többször is elmondta az arénában, hogy az OTP számára megfelelő üzemméretet érjenek el. Ezzel elérik az OTP számára megfelelő üzemméretet ebben a három országban?
Hát abból kettőbe igen, egybe se lesz kicsi, de ott még nőni kell, de az az igazság, hogy hát látható, hogy az OTP nem áll meg, és hogyha valóban már betettük a lábunkat, akkor ott minden potenciális célpontot megpróbálunk elérni és megvásárolni.
Hosszú távú terveik vannak? Összeköttetés kívánnak lenni kelet meg nyugat között? Ennek a gondolatnak most nagy divatja van.
Hát nagy divatja van, és beleillünk, de nem tudatosan, mert sajnos a Európában most inkább egy opportunista alapon, amikor lehetőség van, akkor vásárolunk, és ott, ahol van eladó. Tehát nagyon nehéz lenne egy ilyen stratégiát követni, de teljesen világos, hogy Nyugat-Európa túlbankosított, a marzsok rendkívül alacsonyak, nagyon nehéz lenne egy versenybe beszállni, egy nagyon jó pozícióban lévő bankot megvásárolni, meg rendkívül drága, ezért inkább ez a dél-keleti észak irány az, ami
dél-keleti észak irány jellemző. Akkor most mindenki előveszi a térképet, és elkezdi nézegetni, hogy melyik ez az irány Magyarországhoz képest dél-keleti észak irány. Ez nem ugyanaz egész pontosan. Jó. Ebben a terjeszkedésben van most az OTP-nek versenytársa a nagy osztrák meg olasz bankok között? Tehát ugyanazt a piacot nézik, és amikor lehet, akkor rácsapnak?
Nem nagyon aktívak most a Unicredit az, amelyik Görögországban fektetett be, ami egyébként a mi fejünkbe is szerepelt, mint terv, de lassabbak voltunk, mint az Unicredit.
Tehát most Görögországot kihúzhatom a találgatás listát?
Nem, ezt a konkrét bankot ki lehet húzni, ahová befektetett Unicredit. A többi az Intéz, a Raiffeisen, Erste, itt az elmúlt időszakban nem volt aktív az akvizíciós piacon.
De miért nem? Ennek mi a magyarázata? Nincs rá pénzük? Vagy nem gondolkodnak, nem látnak benne fantáziát?
Szerintem az Intéz egy hatalmas belföldi piaccal rendelkezik, és ott erősíti a pozícióját, vagy esetleg próbál konszolidálni. A Raiffeisennek voltak gondjai az orosz jelenlét, nagyon nagy jelenlét miatt, úgy értem, hogy nagy jelenlét, hogy az orosz aktivitás az ő mélegében jelentős. Ezt az nem tudom, ott többszörös vezetőváltáson vannak túl, az két vagy három vezérigazgatójuk volt az elmúlt évben, lehet, hogy emiatt egy kicsit elassult.
Mennyire lehet biztosnak mondani? Már indikatív ajánlatot tettek, ha a sajtó pontosan.
Ez csak egy szándék, ugye? Komoly árat tartalmaz, úgyhogy remélhetőleg komolyan veszik, de még azt sem látjuk tisztán, hogy vannak-e más ellenajánlatok.
Mikor derül ki, mi ennek a normál menetrendje? Hónapokat, heteket?
Ezek hónapok, tehát biztos vagyok benne, hogy ősz előtt nem nagyon derül ki.
És akkor ősztől lesz egy új OTP csoporttag valahol?
Az nem.
Az nem lesz?
Mire lezárjuk a tranzakciót, az jövő év eleje.
Jövő év eleje.
Ősz elejére kiderül, hogy akkor befutók lehetünk-e, akkor mi kellenek. Egy engedély megkapása, Szlovéniában 18 hónapot vett igénybe, úgyhogy hiába volt már aláírva a szerződést. Tehát
Mi a tapasztalatuk az engedélyekkel? Tehát normál üzemmenet megy Európában nagyjából mindenütt ugyanannyira, vagy vannak akadálypályásabb területek?
Ez nyilván a vásárló személye, a megvásárolt banknak a személye, az adott ország, az eurozónatag, vagy nem eurozónatag, mert akkor ugye még az ECB, az Európai Központi Bank is szerephez jut. Ez nagyon változó, de mondjuk ez volt a leghosszabb, és egy ilyen, azt hiszem, talán 6-7 hónap volt a legrövidebb idő.
Financial Times-nak tűnt föl, hogy milyen sok adót fizettek az elmúlt 3 évben 2021-ről 23-ra az Oroszországban működő bankok. Az OTP fizette a legnagyobb adót, 3. legnagyobb adót. Miért ment ott ennyire jól a szekér mindenkinek?
Hát Oroszország egy különleges piac. Ugye mi a vállalati hitelállományunkat 85%-a lecsökkentettük, nem is adunk új vállalati hitelt. A lakossági piacon ott aktívabbak vagyunk, elsősorban fogyasztási hiteleket folyosítunk, viszont jelentősen megnőtt a tranzakciók száma, annak ellenére, hogy dollárba se Oroszországon belül, se Oroszországon kívül nem tranzaktálunk, és euróba is csak az Európai Unióba, illetve Nagy-Britániába fogadunk el megbízásokat. De nagyon sok bank kiszorult elő a piacról, és ezek eredményeztek egy extra jövedelmet.
De ki lehet hozni Oroszországból a jövedelmet?
Általában?
Hát az OTP-nek. Ugye minket ez érdekel a legjobban.
OTP tavaly is haza tudta hozni egyrészt a 80 milliárd forintnyi finanszírozást, amit a csoport biztosított Oroszország számára, és hazahoztunk 50 milliárd osztalékot is, és már erre az évre is van engedélyünk osztalék hazahozatalára.
Mi a tervük az oroszországi kintlévőségükkel?
Ugye folyamatosan csökken ezáltal, hogy hozzuk haza a pénzt a orosz kitettségünk, és az ottani orosz tőkénk. Jelenlegi szabályozás szerint, ha el akarnánk adni, akkor az orosz állam kijelölne egy értékelőt, aki értékelni a banknak a valós piaci értékét, és a vételár maximum 50% lehet. Tehát rögtön buknánk 50%-ot, a maradék 50%-ból pedig körülbelül 1/3-ot be kellene fizetni önkéntes adóként Oroszország újjáépítésére. Tehát magyarul az értéknek, a teljes értéknek maximum az 1/3-át tudnánk hazahozni. Ennyire nem akarjuk kidobni az eddigi erőfeszítés befektetést az ablakon. Mindig elmondom, a legalább 50%-át a tőkénknek vissza tudjuk kapni, akkor eladjuk a bankot, ha valaki ilyet ajánlatot tud tenni. Ja, és hát mellé kell az elnöki engedély természetesen, hogy értékesíteni lehessen a bankot, akkor örömmel eladjuk, de annélkül nem szeretnénk veszteséget elszámolni.
Tehát addig tartják, és dolgozzon, termeljen, és igen, majd jönnek jobb idők.
Igen, és hát meg kell jegyeznem, hogy nagyon szigorú compliance előírások vannak, az orosz tranzakciókat Oroszországban, külföldre irányuló tranzakciókat Budapesten is vizsgáljuk, és eddig sikerült minden szankciós értést kikerülni, nem kikerülni, hanem hát magyarul teljesítettük a szankciós követelményeket, nem estünk bele véletlenül se olyan hibába, hogy olyan ügyféllel kötöttünk volna üzletet, akivel nem lehet. Ez azért nagy dolog, mert elég sok tranzakció van, és nagyon rövid az az idő, ami a tranzakciók lebonyolítására rendelkezésre áll, és közben még meg kell vizsgálni a résztvevőket is, de eddig szerencsére ez sikerült.
Ukrajnai kitettségük az hogy termel?
Ő is, Ukrajnában is profitot termelünk, 22-ben volt veszteség, nyilvánvalóan a háború az nagyon sok extra költséget okozott nekünk is, meg veszteséget, de ott már eredményesek vagyunk, onnét viszont nem tudjuk kihozni a profitot, és itt ott várunk állami privatizációra, mert néhány bank állami tulajdonba került, vagy tönkrement azért, vagy mert államosították, és ott szeretnénk Ukrajnában növelni a piaci jelenlétünket, úgyha van rá mód, akkor ott vásárolni szeretnénk.
Meg kell ezzel várni a háború végét? Nem lehet tudni, hogy a föld, amin a fiók van, az végül kié lesz.
Hát azért azt már látni, hogy mi is elveszítettük a fiókjainkat, Krímbe is, meg Donyeckbe is, úgyhogy azok a bankok, ami állami tulajdonban vannak jelenleg, azok is nyilván rendelkeztek ezekben a térségekben fiókokkal, tehát az már nem része, gondolom, az értéknek.
Most hogy látja Magyarországra áttérve az extra profit adó? Az meddig tartható fönt a szektor versenyképességén, az egész bankszektort nézve, az mennyit ront? Vagy hogy befolyásolja egyáltalán?
Hát miután Magyarországon mindenki fizeti, így egymás közötti versenyképességünket nagyon nem rontja. Nyilván a külföldről jövő szolgáltatások versenyképességét rontja ugyanúgy, mint a például a tranzakciós díj, amit a OTP-s kártyával fizet valaki, vagy mobil applikációval fizetni kell, ha Revoluttal akkor nem kell fizetni, ez egy óriási teher, inkább a makrogazdaságnak nem jók ezek a különadók, az egyszerű intézkedések, beavatkozások, mert ez mind a szektornak a hitelezési képességét csökkentik.
De tudnak ezzel menet közben számolni ezek az intézkedések, néha kényszerből ötletszerűen jönnek? Vagy hát számolnak azzal, hogy néha kényszerből ötletszerűen fognak jönni?
Hát nem lehet az ilyen egyszeri intézkedésekre felkészülni, mert nem az van, hogy rendszeresen ismétlődik. Az persze igen, hogy ha nehézség van, akkor a banki adóztatás az egy nagyon kedves területe a politikusoknak, hiszen még úgy gondolják, hogy a jövedelmen kívül népszerűséget is tudnak ezzel szerezni. Erre nem lehet felkészülni. Tehát itt válaszolni lehet rá, hogy nyilván, ha kevesebb profit képződik, kevesebb tőke képződik, akkor kevesebb a banknak a hitelezési kapacitása is.
De ezt el tudják egyébként magyarázni, hogy az rossz a gazdaságnak, ha a bank kevesebb
hitel? Hát azért, aki a gazdasággal foglalkozik makrogazdasági szinten, az érti ezeket az összefüggéseket. Legfeljebb az adott pillanatban a költségbevétel fontosabb, mint a költségvetési bevétel fontosabb, mint az, hogy most a adott banknál a hitelállomány mennyivel nő.
Most hogy látja, mikorra simulhat ki egy normál üzletmenetre ez a piac? Amikor kivezetik a különadókat, és mindenki úgy hitelez, és úgy versenyez a hiteleivel a piacon, ahogy csak bír.
Hát ha jó lenne tudni, mert akkor már az esélyt is láttam, hogy kivezetik egyelőre, abban sem vagyok teljesen biztos, hogy valaha kivezetik, de hozzáteszem, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája most a rendkívül magas költségvetési hiány, ami egyébként egy olyan szempontból újkori vonás, hogy régen, beleértve már az első Orbán kormányt is, a kormány híres volt arról, hogy nagyon fegyelmezett költségvetési politikát követést nem engedi a magas hiányt kialakítani. Hát ez most sikerül, és ez azért rossz, mert óhatatlanul a államháztartás finanszírozását, a magyar gazdaság kredibilitását is rontja. Úgyhogy én abba bízom, és annak látom most a nyomait, hogy a kormány elkötelezett, hogy a költségvetési hiányt az csökkenti, és ha a költségvetési hiány csökken, akkor remélhetőleg ezek az extra adók is kivetetésre kerülhetnek.
Elnök úr, hogy látja, túl vagyunk a hitelezési mélyponton most 24 áprilisának végén, vagy még nem?
Hát én várok egy lassú emelkedést, a fogyasztás már tavaly évvégén elkezdett növekedni, nem olyan ütemben, mint vártuk, de a lakossági hitelek várhatóan nőnek. A jelzálók hitelek is elkezdtek emelkedni, láthatóan a jelzálók hitelek növekedése 6% körüli kamatnál indul be. Most, hogy a állampapírhozamok újra fölmentek 7% fölé, így aggódom egy kicsit, nehogy visszaessen majd a növekedés, hiszen volt egy megállapodásunk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, jelenleg 7,3%-os kamatszintre, ami ha jelentősen nő az állampapírok hozama, akkor nehezen lesz tartható. Egy kicsit szkeptikusabb vagyok a vállalati hiteleknél, azért vagyok szkeptikusabb, mert ugye az EU-s források azok nagyon hiányoznak, és hát úgy látom, hogy ez az Európa Parlamenti határozat, ami bepereli a
bizottságot. De az... folyamatosan fenyegetnek ezzel.
De most hoztak is egy ilyen döntést, nem tudom, hogy ennek mi hatása
lesz. Évekig húzódó per. Legalább... Egy másik bizottság, egy másik parlament lesz a végén.
Úgy legyen, mert akkor legalább abból a 32 milliárdból, ami járna nekünk, ez a 13 milliárdnyi, azt hiszem, ami a folyosítása most elkezdődött, ez segítene a vállalati hitelállomány növekedésén, hiszen mindig a támogatások, az legyen az Európai Uniós vagy magyar állami támogatás, ehhez kapcsolódtak a leggyorsabb hitelnövekedések. A másik, ami probléma az, ami ugye hajtaná a hiteleket, ha lenne elég munkaerő, de úgy látom, hogy Magyarország jól képzett munkaerőből, de most már lassan a kevésbé képzettből is kifogyott, tehát ilyen, ez is egy akadálya lehet újabb beruházásoknak. Lassú javulást várok ezen a területen is, de nem ugrásszerű.
De előbb munkaerő kell, aztán beruházás? Ez nem úgy van, hogy előbb valakinek van pénze, beruház és összeszedi a piacon hozzá a munkaerőt?
Hát ez a probléma, hogy nehéz összeszedni a piacon a munkaerőt. Ezt most saját tapasztalatomból mondom, hogy nálunk is a Hungaritnél, a Baromfi vágóhídnál már mindenféle nemzetiségű ember dolgozik, mert nem találunk megfelelő munkaerőt, és egyre többen idáig csak az iparban volt jellemző a külföldi munkaerő, most már megjelent erőteljesen, nem csak idény jelleggel a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is.
Hogyan alakul a nem teljesítő hitelek aránya? Az OTP-nél azt mondta, hogy jól, de általában is jól alakul?
Általában is jól alakul, tehát a bankszektor nem panaszkodhat a nem teljesítő hitelekre, tehát viszonylag alacsony nem teljesítő hitelek aránya mindenütt.
A banki betéti konstrukciók, azok egyáltalán gondolkoznak azon, hogy fölvegyék a versenyt az állampapírokkal? Vagy hát elengedik?
Pont ma olvastam valahol, hogy egyre inkább versenyképesebbek a banki betétek az állampapírokkal. Természetesen van az a szint, amikor fel tudjuk venni a versenyt. Az elmúlt év például nem ilyen volt, nem véletlen, hogy például az OTP értékpapír alapnál a kezelt állomány az értékpapíroknak közel megduplázódott, 90%-kal nőtt, már a betét kiáramlott a bankokból, hiszen nem csak a kamattal kell felvenni a versenyt, hanem még ugye az állampapírok személyi jövedelemadó mentesek is, tehát elég jelentős előnyt hordoznak. Most úgy tűnik, hogy talán egy kicsit közelebb kerültek a kamatok egymáshoz.
De akkor valami új terméket kell a piacra dobni, vagy a legkényelmesebbet kell kínálni, hogy betéti kamatot
emelni? Hát ez változó, ugye a nagy betéttel rendelkező privát banki ügyfeleknek annak nyilván mindig kell valami olyan konstrukciót, olyan terméket kínálni, ami újszerű és megfelelő hozamot hoz a kevésbé kisebb vagyonnal rendelkező embereknek, ott a megfelelő kamat és a kényelmes lebonyolítása döntő szempont.
Van az OTP-nél terv az eurózónához való csatlakozást? A teszik azt valamelyik évre? Vagy a folyamatos közeledés az van?
A tervünk nincsen, mert egyelőre én nem látom időszerűnek, hogy nagyon sokat foglalkozzunk vele. Ugye ez is jellemzője az OTP-nek, hogy ma már nem csak a profitnak a 64%-a jön más országokból, de ugye nyilvánvalóan a hitelállomány jelentős része is Európa más országaiban van jelen, és ezen belül a hitelállományunk 40% az eurózóna, vagy a MR2 az eurózóna előszobájában lévő országokban van, hiszen Bulgária eurózóna tag lesz várhatóan jövőre, Horvátország és Szlovénia meg már eurózóna tag. Horvátországban megéltük az euró bevezetését, és zökkenőmentesen ment, tehát a bank részéről mi készen állunk az euró fogadására, de azt gondolom, magyar gazdaság még nem áll készen, és talán nem is lenne most előnyös az euró tagság, hiszen szüksége van a Magyarországnak egy jól működő szuverén monetáris politikára, és egy sokkal hatékonyabb, termelékenyebb gazdaságra.
De az a fordulópont, amikor megvan ez a hatékonyabb, termelékenyebb gazdaság, onnantól kezdve lehet komolyan gondolkodni
Az én azt gondolom, hogyha nem akarunk veszteségeket elszenvedni a csatlakozásra, akkor igen.
Ezt látják, hogy hol van Magyarország?
Hát milyen? Nem lehet így pontra, hiszen ez egy mozgó célpont, hiszen változik az eurozóna gazdaságainak is a teljesítménye. Jelenleg el vagyunk maradva, az biztos. Hát nézzük, megint csak hazabeszéljek a magyar élelmiszeripart. Hollandia, ami ugye kisebb ország, mint mi vagyunk területileg is, mezőgazdasági területben mindenképpen, de lakosság számba is ott a mezőgazdasági export az körülbelül 70%-át teszi ki az teljes magyar exportnak.
Jó, de Magyarországon is vannak, igaz, hogy még pontszerűen nagyon jól működő mezőgazdasági területek. Van ipar, autóipar például, ha minden ilyen versenyképes volna, az volna egy fordulópont, hogy jöhet az
Európa? Hát igen, de hát most a mezőgazdaságot vagy az élelmiszeripart nézzük, magyar mezőgazdasági élelmiszeripar nagyon sok fejlesztést igényel még ahhoz, hogy ne Hollandia, de mondjuk elérjük Ausztriának a szintjét.
Milyen inflációval számolnak az OTP-nél? Itt borzasztó mélységeket éltünk meg az elmúlt két évben.
Hát ez a 22-23 eleje, ez egy elég nehéz időszak volt. Mi azt gondoljuk, hogy valahol 4-4,5% körül lehet majd az infláció. Ami egy nagyon nagy teljesítmény ahhoz képest, ahonnét ez az infláció lecsökkent.
De látják azt a lehetőséget, hogy ezután ez stabilan ennyi marad, és valahol az árstabilitás környékén tud mindenki tervezni, hogy mit vegyen jövőre, meg mit ne vegyen még meg?
Hát ugye itt az a kérdés, hogy például a különböző események, politikai eseményekhez kapcsolódó legyen az helyi vagy országos parlamenti választás, történik-e olyan kiáramlása a jövedelmeknek, ami növeli a fogyasztás és infláció hajtóerővé teszi. Hát azt láthattuk, hogy igazából a költség alapú inflációval, a többi költség, tehát nem a munkaerő, a többi költség alapú inflációval nem nagyon kell talán számolni. Tehát ott stabilizálódott a helyzet. Egyedül a munkaerő költség az, ami rendkívüli módon nő. Szerintem hibás az a gyakorlat, ami országszerte kialakult, hogy az elmúlt év inflációja alapján növeljük a béreket, miközben az adott évnek az inflációja az a harmadát se teszi ki az előző évnek.
Jó, de az inflációk úgy egymásra szoktak rakódni az igen, ember. Azt nézi, hogy a fizetése mennyivel nőtt, és látja, hogy az elmúlt két évben nem nőtt, akkor összeszámolja azokat az éveket, ami alatt nem nőtt.
Igen, de hát ha azt nézi, hogy mire kell költeni a fizetést, és ha az energiaköltség háromszor vagy négyszer akkor volt az elmúlt évben, mint idén, akkor az infláció az kvázi az nem képezheti az évzének az alapját.
Mert hát most kell kifizetni az energiaszámlát. Az összességében egy hasznos vagy haszontalan gyakorlat, amikor az állam nagy jövedelem kiáramlásokat csinál azért, hogy fogyasszunk, és közben látjuk, hogy ha nem fogyasztunk, akkor nincs az államnak bevétele.
Hát ugye három motorja van a növekedésnek, az egyik az export, a másik a fogyasztás, a harmadik a beruházás. Én azt gondolom, hogy akkor szabad munkaerő, tehát bérbe fogyasztás generálni, ha egyébként a termelékenysége a gazdaságnak kvázi a teljesítmény is arányosan nő. Ha kizárólag jövedelmet pumpálunk, miközben a teljesítmény, a hatékonyság nem nő, akkor az egy egyértelműen inflációs hatás.
Milyen forint árfolyammal számolnak rövid távon? Forint, hát, euró, bocsánat.
Én nem mennék ebbe jósolni, hogy valaki ez alapján bármilyen befektetést eszközöljön. Én nem számolok jelentős mozgással a forint, euró vagy dollár viszonylatában.
Jegybanki kamatcsökkentés lépései lehetnek nagyobb mértékűek? Mi a meglátása most?
Hát én szerintem épp amiatt, hogy van egy olyan veszély, hogy az infláció csökkenésnek a mostani üteme egy kicsit magasabb lesz az év második felébe. Óvatosan várunk jegybanki alapkamat csökkentés, de én biztos vagyok benne, hogy a jegybank óvatos lesz.
De az OTP is óvatosságra, mint az OTP befektetési stratégiáját mindig úgy szokták leírni, hogy az nagy tartalékképzés és az óvatosság elegye.
Hát mi mindig óvatosak vagyunk, tehát ha mi diktálnánk a monetáris politikát, mi is óvatosak lennének.
Hogyan ösztönözheti az önmeglátása szerint a kormány, egy kormány, a miénk, a növekedést? Mivel?
Hát nyilvánvaló, hogy nagyon fontos egy ország iránt meglegyen a bizalom. Ez a bizalom most azon fog múlni, hogy a költségvetési hiány sikerül-e csökkenteni, elhiszik-e a befektetők is. Nyilván ezt egy év alatt nem lehet teljesen helyrehozni, de a folyamat látható, az már azt gondolom, hogy elegendő a bizalomhoz, mert akkor nyilván egy ország kockázat csökkenés következik be a különböző minősítésekbe, és ez alacsonyabb kamattal jár, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb kamattal lehet finanszírozni a költségvetést, tehát újabb segítséget ad, és általában ugye ez akkor már együtt járhat az alapkamat csökkentéssel is, és hát ez a zálog a banki vonalon a növekedésnek, hogy alacsonyak legyenek a kamatok. Mert ahogy említettem, 6% fölött ilyen zálog hitelt például nem vesznek fel nagyon az emberek.
De az a 6% az a szint, amiről azt gondolják, hogy ezt még bírják fizetni?
Ott láthatóan, igen, ott láthatóan megindult az érdeklődés, és elkezdtek az emberek investálni, és ugyanez a helyzet a vállalati beruházásoknál, ahogy csökken a kamatszint, egyre inkább válhat egy befektetés megtérülővé. És érdemes befektetni. Addig, amíg egy olyan kamattal tudom finanszírozni, amelynek a terhét nem tudja kitermelni a adott beruházás, addig nem bág bele az a vállalkozó.
De a vállalati hitelezésben is ez a 6%?
Nem, 6%. Ott ugye attól függ, hogy mi befektet. Hát ha 5% hozamú befektetést se van, akkor 6%-on nem fog fölvenni. Ha 15%-os hozamú befektetése van, akkor adott esetben 7-8%, 10%-on is fölvesz hitelt. De minél alacsonyabb a hitel, egyre több potenciális befektetést éri meg eszközölni.
Miben érdemes befektetni? Nyilván az OTP-nél megkérdezik, mennyiért van a hitel, hol vannak ma jövős befektetések Magyarországon?
Nehéz általános tanácsot adni. Hát nyilvánvalóan valaki nem akar kockázatot vállalni, és megfelelő hozamot akar elérni, akkor csak meg kell említenem, hogy az első nyilvánvalóan az OTP.
Vegyen részvényt.
Vegyen részvényt, aztán majd mi valahogy elköltjük a profitunkat. Részben nyilván osztalékra, részben meg egyéb befektetésekre, de komolyra fordítva azt mondja, nyilvánvalóan vannak olyan iparágak, ami óriási előnye van Magyarországnak. Ilyen lehet például az élelmiszeripar, mezőgazdaság, annak ellenére, hogy az elmúlt két évben nem volt túl jövedelmező, főleg a szántóföldi növénytermesztés, de élelmiszeriparban még mindig érdemes, hiszen bármilyen mennyiségű alapanyagot meg tudunk termelni, van földünk, van megfelelő vízünk, csak neki kellene állni most már komolyan az öntözés fejlesztéshez, és a üzemeknek a korszerűsítéséhez, valamint újra fel kellene, hogy épüljön egy ugyanolyan egészséges állattenyésztés, mint ahogy mi volt a 70-es, 80-as években, hiszen ahhoz képest például a sertésben még egy harmadas se kerül jó állításra, miközben lehetne, és hát nyilván vannak high-tech iparágak is. Hát nagyon jó lehetőséget adnak a különböző beszállítói szerződések, ha valaki olyan színvonalon tud előállítani alkatrészeket, vagy különböző autóiparhoz szükséges kellékeket, akkor az is jó. Én a vegyiparban, energiaiparban továbbra is látok lehetőséget. Tehát mindenki abba fektessen leginkább, amihez ért, aminek a piacát, a technológiáját, a eljárásait ismeri.
Élelmiszeripar a Covid-válság után helyreállt. Megértük azt, hogy azért nincs kefir, mert nem jön be a kupak.
Így van.
Visszaállt? Most már minden rendben van? Az eredeti állapot szerint megy?
Hát most azt gondolom, hogy zavartalan a termelés azon a szinten, vagy egy kicsit magasabb szinten is, mint Covid előtt. Tehát a Covid azért megmutatta azt, hogy vannak stratégiai termékek, és az élelmiszer az ilyen, ami például válsághelyzetben mindenki a saját ellátására törekszik, és kevésbé törődik a szövetségeseivel, a szomszédországokkal, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad lenne a Covid tanulságait elfelejteni, és bizonyos iparágokban igenis olyan stratégiai kapacitásokat kell létrehozni, ami, és nem csak a adott termékben, hanem adott esetben csomagolásban is például, ami biztosítja azt, hogy ha megszűnik kívülről az ellátás, akkor is belülről el tudjuk látni saját magunkat.
A Magyar Labdarúgó Szövetségnek is az elnöke a foci válogatott sikeres EB szereplésében az MLS-nek van dolga? Nem tud az elnökség kifutni a pályára nyilván.
Hát azt nem tudunk. Ki tudnánk menni, de nem járna jól vele se a válogatott, se Magyarország, úgyhogy inkább maradunk a leláton. Hát az MLS-nek van valamilyen szerepe, azért van. Ugye azért mondom így, hogy idézőjelben valamilyen, mert először is a válogatott nem úgy jutott erre a szintre, hogy hirtelen valaki gondolt egyet, és akkor összeválogatott 11 embert, hanem több mint egy évtizedes építkezési folyamatnak a része, hiszen rendkívül sokat költött az MLS a magyar kormány támogatása révén az infrastruktúrára, meg háromszorozta a igazolt labdarúgóknak a számát, és azért az könnyű kiszámítani, hogy háromszor annyi gyerekből feltehetően háromszor annyi tehetséges kerülhet elő, és az is fontos, hogy nagyon tiszta, átlátható, transzparens a Magyar Labdarúgó Bajnokság, tehát visszaélések, amik korábban jellemezték évtizedeken keresztül a labdarúgást, az a gyanú ma már föl se merül.
Nem bundáznak ma már.
Nem bundáznak. Ezen túlmenően a csapatok kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatnak, tehát nem fordul el, mint korábban, hogy egy-egy csapat bajnokság közben megszűnik, és akkor az egész bajnokság sorrendjét felborítja az, hogy a eredményeit nem lehet figyelembe venni. És hát van egy jó bajnoki rendszer, ezt a bajnokságot az MLS írja ki, MLS szervezés, és bonyolítja le. És hát ha tovább megyünk, akkor ugye mi dolgunk a válogatott csapatkapitányainak és a válogatottak üzemeltetése is. Én azt gondolom, az, hogy a Marco Rossit kiválasztottuk, egy jó döntés volt, és bár kívülről ez nem látszik, de az, hogy a válogatott zavartalanul tudjon felkészülni, amögött nagyon sok szervező munka van, és nem azt mondom, hogy a válogatott tagjai számára nagy összeg az a pénz, ami egy ilyen szereplésé jár, de azért annak az ösztönzési rendszernek a kép alakítása, ami talán azért még jobb teljesítményre sarkalja őket, az is az MLS hatásköre és feladata. Hozzáteszem, hogy itt nem tudok elképzelni egy válogatott játékos se, hogy azért edzene többet a felkészülési időszakban, vagy azért tenne meg mindegy, de a győzelemért meg több pénzt kap. Itt valóban egy olyan csapatról van szó, aki az ország sikerét kívánja, és meg is tesz érte mindent.
A kapitány és stábjának jövőjét egy EB szereplés az tudja befolyásolni? Vagy ez nem ilyen típusú bizalom?
Haragszom is érte, hogy a médiában állandóan fölmerül milyen bulvárcikkekben, vagy akkor Rossi megy, Rossi marad.
Hát ezt olvassák, mert mindenkit érdekel.
Hát igen, de nincs napirenden a kérdés. Tehát a Rossi úrral megbeszéltük, és szerződésünk van, 25 elejéig mindenképpen marad. Elmondtam azt is, hogy ilyen teljesítmények mentén, amiket itt felmutatott, meg amilyen csapatot épített, én szeretném majd ezt a szerződést meghosszabbítani, akár sokkal rosszabb időre, és még azt is mondtam neki, hogy azért is érdemes itt maradni, és nem elmenni egy-két-három évre valóvá, mert ha egyszer befejezi az edzői szakmát ezzel a tudással, amivel ő rendelkezik, ő mindenkori szövetségi elnöknek egy tanácsadója lehet, és nagy segítője lehet a mindenkori szövetségi kapitányoknak, legyen utánpótlás, vagy pedig felnőtt válogatott. De hát ezt majd úgy gondolom, amikor már 80 éves kora után, amikor nem kíván leülni a kispadra.
Fiatalabb korosztályokban is megvan az edző hiányról, még a 23-as beszámolóban is beszélt.
Igen,
ezres hát ez számban hiányoznak.
Nagyon, ez az egyik legnehezebb kérdés nálunk, meg a leggyorsabban megoldandó probléma, hogy nagyon kevés a jól felkészült edző, főleg az utánpótlás korosztályokban, meg főleg a 6 éves kortól 14 éves korig is. És az egy több elemzés kimutatta, hogy az akadémiák még viszonylag jól működnek, és nemzetközileg versenyképesek lehetnek, de nem igazán jó alapanyagot adnak. Tehát a 6-14 év kor között többet kell foglalkozni a fiatalok nevelésével, még több fiatalt kell ebbe a korba bevonzani a futball számára, hogy még nagyobb legyen a merítési lehetőség.
Mi hiányzik? Vannak már pályáink?
Hát vannak pályáink.
A foci népszerű.
Igen, de hát azért ezen a szinten a jövedelmek nem igazán versenyképesek a különböző iparágak jövedelmével. De nő a számuk, tehát egyre több jó edzőnk van, és úgy tűnik, hogy ez a Bocsik intézményi program, iskolák és óvodák erre terjed ki, és egyre több intézménynek az érdeklődését kelti fel, és egyre több gyerek kezd el focizni ezekben az intézményekben. Itt nem egy profi edzésre kell, edzőt kell kinevelnünk, egy olyan testnevelő tanárt kell kinevelnünk, aki szereti a futballt, aki adja a gyerekeket focizni, oda visz egy-két szakértőt, vagy mi oda küldünk szakértőket, aki alapdolgokat, technikai dolgokat próbál a gyerekeknek oktatni, tehát nem taktikát kell, hanem igazából focizni kell hagyni őket.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.